Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és maradjunk egész alkalom alatt majd a helyünkön. Együtt létünket a 334. dicséretünk első és második versének éneklésével kezdjük. A 334. dicséretünk első versét és másodikat énekeljük. Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, ezekben a napokban megemlékezünk a te életutadról, arról az utolsó napokról, kereszthalálodról és feltámadásodról. Olyan sokszor hallottunk már mindezekről, és talán olyan nehezen is mozdítja meg a mi szívünket, lelkünket, mindaz, amit te értünk tettél. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor megszokottá válik életünkben az, hogy ünnepelünk, hogy előtted elcsendesedünk, és igazán nem tudunk elmélyedni mindabban, amit te értünk tettél. Nem tudunk gyönyörködni mindabban, ahogyan te érettünk cselekedtél. Nem indít bennünket bűnbánatra, hogy mindaz, ami veled történt, érettünk és miattunk történt-e veled. Úgy szeretnénk kérni ennek a hétnek ezen az első estéjén, hogy beszélj a mi szívünkre, és adjad, hogy ezekben a napokban csendet találhassunk a te szent színed előtt. Könyörülj meg rajtunk, hogy akarjuk mindezt, hogy elérhessen és megérkezhessen hozzánk a te ígéd, a te szavad, hogy az újra személyessé válhasson, hogy újra megrendülhessünk, és benned mégis békességet és nyugtot találhassunk. Mi kevesek vagyunk erre, de hisszük, hogy te, aki mindenható vagy, és nagyobb vagy a mi szívünknél, meg tudod velünk ezt cselekedni. Kérünk, légy így velünk, vezessél bennünket önmagadhoz. Amen. Kedves testvérek, nagyheti sorozatunk első estéjén Lukács evangéliumának 22. fejezetéből olvassuk, nagy hét történetéből, a nagy csütörtök, nagy péntek eseményeiből azt a szakaszt, ami a mai napunk témája. Lukács evangéliumának 22. fejezetéből a 39. verstől a 46. versig terjedő szakaszt. Ezen a helyen ezt találjuk megírva. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk. Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Ezekre az estékre, amikor végigjárjuk az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez vezető utat, az utolsó vacsora helyszínéről indulunk el. Azt olvassuk, Lukács így jegyzi le nekünk, hogy a fölolvasott eseményeket maga az utolsó vacsora előzte meg, amelyet Jeruzsálemben fogyasztott el Jézus. Az utolsó vacsora az azt is jelenti, hogy ez egyúttal az ő földi utolsó vacsorája volt, de ez az ünnepi vacsorát is jelentette. Ahogy mondja el nekünk Lukács, hogy Jézus eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment, majd odaért arra a helyre, ahova ő szokott menni. Akik ismerik az evangéliumokat, a testvérek közül, és gondolom olvasgatjuk a Bibliát, tudjuk azt, hogy Jézus nem töltötte az egész szolgálatát Jeruzsálemben. Jézus nem volt állandó vendége Jeruzsálemnek. Hol az északi ország részbe, hol a déli ország részbe tanított, és bizonyos ünnepeken megfordult Jeruzsálemben is. Ha nem is jártott olyan nagyon gyakran Jézus Jeruzsálemben, mégis Lukács úgy jegyzi le, hogy voltak bizonyos szokásai és szokásaik, amit Jeruzsálemben mindig ugyanúgy gyakoroltak. És ezek közül az egyik az volt, hogy kimentek az olajfák hegyére. János szerint Jézus itt szokott aludni. Úgy tűnik, hogy Jeruzsálemben nem voltak olyanok, akik Jézust befogadták volna tanítványi körével. Lehet, hogy a nagyvárosok akkor se voltak különbek, mint ma. Szokták mondani, hogy vidéken egy kicsit közvetlenebbül élünk, hamarabb nyílik az ajtó, a szív, megterül az asztal, a városi ember az egy kicsit gyanakvóbb. Nyilván abból is adódik ez, hogy kicsit szűkösebb az életterünk, nincsenek akkora terek. A lényeg az, hogy Jézus úgy szokta ezt meg, hogy ott van mellette 12 tanítvány, nem is lett volna egyszerű ennyi embert csak úgy befogadni, kiment az olajfák hegyére, arra a bizonyos helyre. A Gecsemáné kertnek is nevezik azt a helyet, ahova Jézus ment, ez annyit jelent görögül, hogy olajsajtó, tehát azt szabad feltételeznünk, hogy ebben a kertben lehetett valami fajta olyan présház, ami nyitott volt, és ottan meg lehetett szállni, magyarán lehetett aludni. Jézus oda szokott menni a tanítványaival aludni. Most is oda indul. Feltehetően korábban és máskor is este ment oda a tanítványaival, amikor a tanítást már befejezte, és nyugalomra vágyott. Abban is biztos vagyok, hogy Jézus nem először imádkozott ezen a helyen. Többször lejegyzik az evangéliumok azt, hogy Jézus félrevonult, amikor imádkozott. Elhagyta a zajos helyeket, a nagy tömegeket, és vagy fölment egy hegyre, vagy talán így, mint amikor Jeruzsálembe volt, kiment oda az olajfák hegyére, ahol csend volt, ez kívül volt a városon, egy nyugodt hely volt, és ott tudott figyelmesen imádkozni, szívében Isten előtt megállni. Mondhatjuk úgy is, hogy talán ez volt az a belső szoba Jeruzsálemben, ahova Jézus félre tudott vonulni, el tudott csendesedni az Atya színe előtt, egy zavarmentes hely. Egészen biztos, hogy Jézus tudta azt, hogy Júdás, aki ekkor, amikor ők elindulnak oda ebbe a kertbe, már nincs vele, szóval Jézus tudta azt, hogy Júdás is tudja, hogy Jézust hol kell keresni. Nem töltötték ott abban a házban az éjszakát, ahol az ünnepi vacsorát elfogyasztották, s Júdás egészen biztosan tudta, hogy Jézus, mint máskor, most is ki fog menni oda a Gecsemáné kertbe, és ott lesz megtalálható. Amikor Jézust így látjuk, és ennek a vacsorának a folytatása most így következik, akkor óhatatlan, hogy ne lássuk Jézust úgy, mint aki nem akar elmenekülni mindaz elől, ami reá vár. Világosan közölte a tanítványaival, hogy tudja azt, hogy őt el fogja ma árulni valaki, most rövidesen. Magyarán lett volna Jézusnak lehetősége arra, hogy szakítson a szokásaival, hogy valami más utakat válasszon, hogy azt mondja a tanítványainak, hogy most nem oda megyünk mégsem, és akkor talán Júdás hiába kereste volna a papi őrséggel őt, de Jézus nem menekült el a szenvedés elől, hanem azt olvassuk, hogy kiment oda a tanítványaival, ahogy szokott. Talán amikor most a nagy héten elcsendesedünk, és ezeken az alkalmakon Isten arra indít bennünket, hogy megvizsgáljuk az életünket, akkor jó lenne azon elcsendesednünk, testvérek, hogy nem akarjuk-e nagyon olcsón megúszni az Istennek való engedelmességet, a hívő életet. Nagy kísértése ez a hívő életnek, hogy amikor szenvedés sejt az ember, akkor mindjárt más dolgokat kezd tenni, és máshogy kezd tenni, mint ahogy egyébként azt megszokta. Milyen könnyen hagyják oda az emberek az egyházat és a gyülekezetet, amikor egy kicsit forróbbá válik a levegő. Úgy gondoljuk, hogy a mi időnkben beszélhetünk már erről a múltból, a múlt időben, mert hogy hát elmúlt a kommunizmus, vége már nehéz időknek, most szabadság van és demokrácia van, de azért azt gondolom, hogy valahol mindannyian sejtjük, hogy egy hajszálnyira vagyunk csak attól, hogy az a szokásunk, hogy idejövünk, lehet, hogy kritikus tevékenységgé válik. Isten igéje most elcsendesít bennünket, hogy hogyan döntenénk, hogyha holnaptól kezdve valamiféle nehézséggel, büntetéssel járna az, hogy nekünk ide kell jönnünk. Jézus nem szaladt el, és az ő példája arra tanít bennünket, hogy járjunk csak úgy a hit útján, hogy még ha a szenvedéseknek árnyéka vetül is ránk, legyen a szívünkben az a döntés, hogy mi nem hagyjuk el az Urat. Mi nem akarunk azon elmenekülni. És talán az életünkben is megfontolandó ez. Gyakran elkerüljük azokat az embereket, azokat az élethelyzeteket, ahol a mi nyilvános hitvallásunk, a hitértékek mellett való megállásunk feszültséget okozna. Sokszor a hívő emberek azok, akik a legnémábbakká válnak, amikor szólni kellene, amikor bizonyságot kellene tenni, amikor azt kellene mondani, hogy én ezt úgy gondolom, úgy hiszem, Isten igéje alapján, hogy nem így van. Sokszor mi megnémulunk, inkább marad a csend, jobb a békesség, szoktuk mondani. Vegyük tudomásul azt, hogy Jézus, akit mi követünk, és aki arra hívott el bennünket, hogy kövessük őt, ez a Jézus nem menekült el a szenvedés elől. Tudta, hogy mi vár rá, és nem választott más utakat. Ne menekülj el, a hívő ember, hogy ne akard olcsón megúszni itt a földön a hívő életet. Ne akarjunk úgy berendezkedni, hogy ez a Jézus követés járjon nekünk a lehető legnagyobb haszonnal, a mennyországgal, az örök élettel, de Uram, azért ne várjál semmit. Ne várjál tőlem hűséget, ne várjál tőlem áldozatokat. Jézust követjük, akkor vegyük tudomásul, hogy a hívő élet bizony egy olyan élet, amelyben vannak előre kiszámítható utak, ahol én szenvedni fogok, és milyen jó, mert Jézus előre beszélt nekünk erről, de nem csak beszélt, hanem példát is adott nekünk. Azt mondta korábban már az övéinek is, de nem jól vizsgáztak ezekben az órákban, hogy aki utána akar menni, tagadja meg önmagát, és vegye fel az ő keresztjét. Arról beszélt Jézus, hogy akik őt követik, azoknak számolniuk kell azzal, hogyha Jézus nyomdokain járnak, ha kitartanak ki ő mögötte és ő mellette, akkor emiatt szenvedések fogják kísérni az útjukat. Azt mondja Jézus, tagadd meg magad, mert az ember énje nem akar szenvedni, még Jézusért se akarunk szenvedni egyáltalán. Azt mondja, vedd fel a keresztedet. Vedd fel azt a keresztet, amelyet azért kell hordozod, mert hűséges vagy hozzám. És úgy kövessél engem. Segítsen ebben bennünket az Úr. Úgy olvassuk a történetben tovább, hogy miután oda kiérkeznek, akkor Jézus arra szólítja föl a tanítványait, hogy imádkozzanak, hogy kísértésbe ne essenek. Nagyon érdekes dolog ez, ha veszük a fáradtságot és figyelmesen olvasjuk a Bibliát, akkor talán remélem a testvéreknek is föltűnik, hogy Jézus nem azt mondja a tanítványainak, hogy imádkozzatok, hogy bűnbe ne essetek. Pedig mindannyian tudjuk, hogy a kísértés meg a bűn az nem ugyanaz. Mi általában félünk a bűntől. És talán azt gondoljuk, hogy az lett volna jobb itt, ha Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy bűnbe ne essetek. De Jézus nem ezt mondja, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A kísértés olyan próba, amelyben a kísértő megpróbálja a tanítványt elszakítani mesterétől. Mindig erről szól a kísértés. Megjelent a kísértő a kígyó képében az édenkertben, és az embert elszakította, elcsábította Istentől. Mindig ezt jelenti a kísértés. Jön a kísértő, suttog a fülünkbe, bedobja a reklámait a szemünk elé, és megpróbál bennünket elszakítani Istentől, Jézus Krisztustól. Jézus most azt mondja a tanítványainak, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azaz Jézus úgy beszél, mint aki tudja, hogy a tanítványai gyengék. Gyengék. Sajnos ezt a tanítványok nem tudták. Abszolút más gondolataik voltak saját magukról. Ha visszaolvasunk néhány verset, akkor azt látjuk, hogy Péter ott veri a mellét Jézus előtt, és azt mondja, hogy én, Jézus, én elárullak? Na, nehogy. Ha ezek itt mind, ezek a gyengék, vagy nem olyan erősek, mint én, ha ezek mind megtagadnának is téged, én még az életemet is odaadom neked. És Jézus bejelenti Péternek azt, hogy ezek szép szavak, Péter, csak az a baj, hogy ezt egy gyenge ember mondja. Egy nagyon gyenge ember mondja, aki néhány órán belül a gyengeségéről fog tanúságot tenni. Arról, hogy milyen gyenge. Hogy mennyire nem az, akinek gondolja magát. Jézus azt mondja, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azaz, Jézus azt mondja, könyörögjetek a mennyei atyához, hogyha lehet, ne próbáltassatok meg, mert el fogtok bukni. Mert én tudom, hogy el fogtok bukni. Könyörögjetek azért, hogyha lehetséges, Isten ne próbálja most meg benneteket. Ne essetek kísértésbe. Hívjátok segítségül azt, így is mondhatnánk, vagy fordíthatnánk ezt szabad fordításba. Hívjátok segítségül azt, aki hatalmasabb, mint a kísértő, hogy tartsa távol tőletek a kísértőt. Testvérek, mi nem tudjuk a kísértőt magunktól távol tartani. Mi nem tudunk parancsolni az ördögnek, mi nem tudjuk őt lerázni magunkról, mert ő nem az az ijedős fajta, hogy tőlünk emberektől megijedjen. De Jézus arra tanítja a tanítványait, hogy van valaki, aki hatalmasabb nálatok, akit ha segítségül hívtok, képes és kész arra, hogy a kísértőt megfékezze, hogy az ne támadhasson rátok, ne ronthasson rátok, ne próbálhasson titeket szembe fordítani én velem, kiáltsatok hozzá. A kísértő ellen az önbizalom nagyon kevés. Amikor ezt látjuk, kedves testvéreim, akkor óhatatlan, hogy ne gondolkozzunk el azon, amiről itt Jézus beszél. Azt mondja, és azt üzeni nekünk is, hogy szükséges, hogy imádkozzunk. Azaz szükséges, hogy a mi mennyei atyánkkal szüntelenül kapcsolatban legyünk, mert a helyzet cseppet sem olyan rózsás, mint amilyennek mi azt magunkkal kapcsolatosan gondoljuk. Azért valljuk meg azt, hogy miközben szeretünk egy kicsit büszkék lenni arra, hogy mi már milyen régóta hívők vagyunk, számogatjuk az éveket, húzzuk a strigulákat, azért valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk magunkról, hogy mi ezzel együtt már nagy hívők is vagyunk. Szóval az éveket nem csak azért számoljuk, hogy hálát adjunk értük, hanem egy kicsit úgy simogatjuk a magunk vállát is, hogy milyen sokra jutottam én. Mekkora hívő vagyok. Mennyi mindennel keresztül mentem már Istennel, mennyi mindenre tanított meg, mennyire okos vagyok, mennyire szent vagyok, milyen szépen tudom olvasni a Bibliát, milyen szépen el tudom dönteni egy prédikációról, hogy az jó volt, vagy nem volt jó. Kívülről tudom az énekeket, hát én már nagy hívő vagyok. Testvérek, Jézus látja rólunk az igazságot, és látja rólunk azt, amit jó lenne belátnunk nekünk is, hogy mi ő nélküle rendkívül sebezhetőek vagyunk. Kicsinke porszemek vagyunk. És az ördög, akiről azt mondja Péter, hogy mint ordító oroszlán jár szerte, vagy lehetőleg elragadja a választottakat is, könnyedén elboldogul velünk. Egyetlen egy esélyünk van, hogyha segítségül hívjuk azt, aki hatalmasabb, mint a kísértő, aki majd megerősít és meg tud tartani bennünket. Testvérek, az Úr nélkül, a vele való szoros életközösség nélkül a hívők is az ördög játékszereivé válnak, és ott botlanak, csetlenek, vesznek össze, neheztelnek egymásra, ott engedetlenkednek Istennel szemben, mert a kísértő eljön, és átráz bennünket. Mit mond Jézus? Imádkozzatok. Imádkozzatok, és hívjátok segítségül a mennyei atyát, hogy a lehetséges, a kísértőt tartsa távol tőletek, mert gyengék vagytok. Azt mondja az apostol a korintusiaknak, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ha nagyon erősnek véled és gondolod magad, vigyázz, hogy a legapróbb kísértés be ne bizonyítsa azt, hogy mennyire semmi vagy és senki vagy. Jézusnak az erre a tanácsa, imádkozzál. Imádkozzál. Nagyon fontos dolog a mi életünkben az imádság. Sokkal fontosabb dolog, mint amennyire mi azt gondoljuk, és mint amennyire mi abban gyakoroljuk magunkat. Mindjárt látni fogjuk, hogy Jézus is imádkozott. Testvérek, aki nem imádkozik, akinek nincs élő és eleven kapcsolata a mennyei atyával, mondhatnám így is, hogy nincs beszélő viszonyban a mennyei atyával, az olyan, mint a kis bárányka, aki ott sodródik a nyájnak a szélén, és majd előbb-utóbb ki is szakad, meg le is marad. Aztán gondolhatja ő azt magáról, hogy jó helyen vagyok, gondolhatja ő azt magáról, hogy majd boldogulok én egyedül is, de tudjuk, hogy a farkas meg az ordító oroszlán könnyedén ejti el azokat a barikákat, akik a pásztortól elszakadtak, akikre nincs ki vigyázzon, és akiket nincs ki védjen. Olyan szépen mondja ezt el a 23. Zsoltárban a zsoltáros, vesződ és botod megvigasztal engem. Az a vesző és az a bot nem arra van a pásztornál, hogy a bárányokat verje, és erről gondolom már hallottunk mindannyian. Az a vesző és bot, amiről a zsoltár beszél, az a pásztornak a harci eszköze, ami azért van ott nála, hogy a vadállatokat a nyájtól távol tartsa. Azt mondja a bárány, amikor ránézek az én pásztoromba, ott vannak a pásztoromra, ott vannak a kezében azok az alkalmas eszközök, amivel az ördögöt, az ordító oroszlán távol tudja tartani, és ez engem megvigasztal. Látjuk-e a pásztort? Kapcsolatban vagyunk-e vele? Azt mondja Jézus, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Úgy folytatódik a történetünk, hogy miután Jézus figyelmezteti erre a tanítványokat, kissé eltávolodik tőlük, ő térdre borul, és imádkozik. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Egy síralmas esedezés az, ami Jézus szájából fölhangzik. Azt kéri, hogy Isten vegyen el tőle valamit. Vajon mi ez a pohár? Mi ez a pohár, ami Jézus, ha lehetséges, nem venne magához? A legtöbbször a szenvedésekre szoktunk gondolni, de hadd mondjam azt, képes beszédről van itt szó, hogy Jézus máskor is szenvedett. Soha nem kérte Istentől azt, hogy ne kelljen neki szenvedni. Tanítványai között is szenvedett, azt mondta nekik, hát mióta szenvedlek már benneteket. Most is az előbb, ha visszaolvasunk, majd tegyük meg esetleg este, beszél a tanítványoknak arról, hogy fegyverkezzenek föl lelkileg, és ezek a tanítványok semmit nem értenek belőle, mondják Jézusnak, hogy itt van két kard. És Jézus azt mondja, elég. Elég. Hát ti semmit nem értetek abból, amit én nektek mondok. Elég. Jézus szenvedett. Része volt az ő életének a szenvedés. Mi az a pohár? Egyszer valaki úgy jellemezte ezt, és úgy foglalta össze, hogy a pohár a bűnök összessége. A bűnök olyanok, mint a borcseppek. Minden egyes bűn, ami nem szűnik meg, az gyűlik valahol. Mi hajlamosak vagyunk azt gondolni sokszor, hogy a bűn az úgy keletkezik, és el is tűnik valahogy. Az nincs többé. De a bűnök összegyűlnek, jelképesen mondhatnánk talán egy pohárba. És amikor Jézusról beszélünk, akkor tudnunk kell azt, hogy az ő isteni mi voltában irtózott a bűntől. Irtózott a bűntől. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten gyűlöli a bűnt. Ez azt jelenti, hogy a közelébe se akar lenni. Isten természetéhez nem fér oda egyáltalán, semmilyen módon a bűn. Gyűlöli azt. Nem tudom, hogy van-e gyűlölet a szívünkbe valaki felé, vagy valami felé, de talán segít bennünket eligazítani, bár én csak kevés olyan gyűlölködő emberrel találkoztam, aki annyira gyűlölködő volt, mint amennyire Isten gyűlöli a bűnt. Hát az emberek szívére, akik gyűlölködők, hát rá szoktunk beszélni. Megpróbáljuk őket jobb belátásra bírni, és hát olykor sikerül. De Isten engesztelhetetlen a bűnnel kapcsolatosan, Isten nem vállal közösséget a bűnnel. Nem lehet neki elmagyarázni, hogy az a bűn olyan kicsike, olyan semmiség. Isten azt mondja, hogy ami az ő törvényének a megsértése, ami bűn, azt ő gyűlöli. Az ő nem tud azonosulni. Nos, az a pohár a bűnök összessége, amit majd Jézusnak magára kell venni, és ő a tiszta és a szent, valami olyasmit kell, hogy most magára vegyen, amitől irtózik. Irtózik. És amiről tudja, hogy az lesz a következménye, amit ki is mond a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus imádkozik. Ha lehetséges, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Magyarán Jézus azért imádkozik, hogyha van más megoldás a bűnre, mint a kereszt, ha van rá valami alternatíva, akkor történjen meg az, ha lehetséges, ha lehetséges. De Isten akarata előtt meghajol, mert az engedelmesség a harmónia kulcsa közte és az Atya között. Magyarán Jézus azt mondja, hogy ha nem veszed el tőlem ezt a poharat, ha még gyűlölté is fogok válni a te szemedben a bűnök miatt, amelyeket magamra veszek, én mégis engedelmeskedni akarok neked. Olyan csodálatos dolog, ami itt történik, és nem is biztos, hogy elsőre ezt meg tudjuk érteni. Majd fontolgassuk a szívünkbe, testvérek, ahogy Jézus beszél az Atyával. Könyörög, esdekel Isten szín előtt. Egy siralmas esdeklés. Ez nem parancsolgatás Istennek. Nem egy elmenekülés. Csak azt mondja, hogy ha lehetséges, akkor vedd el tőlem ezt a poharat, de legyen úgy, ahogy te akarod. Sokan azt gondolják, hogy Isten ezt az imádságot nem hallgatta meg. Mert hát Jézus végül mégiscsak el kellett a kereszten, az ítéletet hordozza. De olyan jó nekünk azt olvasni itt Lukács evangélistánál, hogy azt mondja el nekünk, miközben Jézus imádkozott, egy angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. És ez azt jelenti, testvérek, hogy Isten ezt az imádságot meghallgatta. Nem vette el a poharat Jézustól, de megerősítette őt. Küldött egy angyalt a mennyből, hogy meglehessen az Atya akarata, hogy Jézus el tudja hordozni a bűnök büntetését, az Atya ítéletét helyettünk és miattunk. Ez Isten válasza. Isten nem mindig úgy válaszol az imádságokra, ahogyan mi azt elgondolnánk. Nem mindig ad nekünk szabadulást, nem mindig vannak alternatívák, de sokszor láthatatlanul is elküldi az ő angyalát, aki által megerősít bennünket, hogy azt az utat, amit ő megszabott, végig tudjuk járni. Tanuljunk meg így imádkozni, testvérek, ahogy Jézus Krisztus is imádkozott, és higgyük el azt, hogy Isten meg fogja hallgatni a mi imádságunkat, csak nem biztos, hogy úgy és abban a formában fog cselekedni, ahogyan mi azt optimálisnak, szépnek látnánk. Ha szenvednünk kell az Úr előtt, és ezzel minden porcikánk tiltakozik, én sem vágyom rá. Imádkozzunk azért, hogyha lehetséges, ne kelljen, de ha mégis, akkor higgyük el azt, hogy az Úr mellénk fog állni. Mellénk fog állni. Melléje állt az Úr a mártíroknak. Ők nem azért énekeltek, mert olyan vidám dolog egy mágián elégni. Nem azért énekeltek, mert ez egy olyan jó dolog volt, hogy ők most mártírjai lehetnek az Úr ügyének. Ők azért énekeltek, mert az Úr angyala melléjük állt. és képesek voltak a szenvedésükben is azzal a bizonysággal hordani a szenvedést, hogy még ezzel is Isten dicsőséges akarata megy most végbe. És mit mondtak a haláluk után? Azt mondták, hogy ez magvetés. Hogy a mártírok vére magvetés lett, nem hogy kevesebben lettek volna ettől Jézus Krisztus követői, hanem egyre többen lettek. Jézus tanít erre bennünket, és emlékeztet erre bennünket. Aztán utána azt látjuk, és ezzel fejezzük be, hogy miután Jézus gyötrődik, kér, és aztán megnyugvást talál Isten akaratában, felkel, oda megy a tanítványaihoz, és azt látja, hogy ezek alszanak. És újra felszólítja őket, ugyanúgy, ahogy a kezdetben is ezt megtette. Azt mondja nekik Jézus, hogyha már velem nem is könyörögtök, pedig ezt kértem, akkor legalább magatokért kellene. Vegyétek ezt komolyan. Ha én már nem is zavarlak benneteket, az én szomorúságom, ha ez nem is indít meg benneteket, legalább magatokért könyörögjetek. Gyöngék vagytok, de még Isten sem kéritek, hogy segítsen rajtatok. Tudjuk, hogy a tanítványok életében ennek az imádságnak az elmaradása, a Jézus Krisztusnak való igazatadás elmaradása milyen tragikus következményekhez vezetett. Elszaladtak néhány perccel később, ott, amelyik vagdalkózott ott össze-vissza, aztán megtagadták káromkodva Jézus Krisztust, aztán hitetlenkedtek, amikor föltámadt. Milyen nagy mégis az Úr kegyelme, nem csak figyelmeztette őket, hanem amikor eljött az ideje, akkor emlékeztette és vissza is fogadta őket. A tanítványok nem tudták, hogy az ő kicsiny hitűségük vétkeit is Jézus Krisztus most viszi a fára. Lesz rá bocsánat, de ennek nagyon komoly ára van. Amit helyettük az ő uruk, mesterük Jézus Krisztus fog kifizetni. Kedves testvéreim, amikor látjuk ma ezt a történetet, akkor arra bátorítalak benneteket, ahogyan mondtam is, ne meneküljünk el, ne akarjuk olcsón megúszni Jézus Krisztus követését. Tanuljuk meg azt, hogy szüntelen imádkoznunk kell minden élethelyzetben. Akkor is, amikor talán a napot nem fedik fellegek, akkor is imádkoznunk kell. Mert Jézus nélkül senkik és semmik vagyunk. Harmadsoron tanuljuk meg magunkat Urunk akaratára hagyni, és találjuk meg abban a békességünket. Olyan jó lenne felhagyni azokkal az imádságainkkal, követeléseinkkel, parancsolgatásainkkal, amelyel sokszor irányítani akarjuk Istent, mint akik tudjuk, hogy mi a jó. Isten tudja egyedül, hogy mi a jó nekünk, és abban lelhet a hívő békességre, hogyha végre igazat tud adni Istennek. Engedjünk Istennek, imádkozzunk, hozzuk elé a kéréseinket, de mindig azzal a lelkülettel, hogy legyen meg az, amit te akarsz. És béküljünk meg azzal, amit Isten akar. S ha ő betegségben akar tartani bennünket, béküljünk meg a betegségünkkel. Higgyük el, hogy ez a legjobb út, ami most Isten vezet bennünket előre. Emberileg nem jó dolog, emberileg nem kívánatos dolog, de Istennek ez a végzése, akkor tanuljuk meg ezt elfogadni, és békességre találni ebbe. Úgy, ahogy Jézus Krisztus is tette. Olyan jó dolog, hogy Jézus ilyen körültekintően hordozott bennünket. Nem volt önző abban az órában, hogy csak magára figyelt volna, hanem babusgatta az ő tanítványait, nevelgette ott az övéit. Hát bennünket is így neveljen ezen a héten, szeretgessen bennünket, és adja meg azt, hogy ne legyünk olyan kemény szívűek, vakok, mint amilyenek egykor ezek a tanítványok voltak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk most ő hozzá. Úr Jézus Krisztus, legelőször is megvalljuk te előtted, hogy noha olyan sok mindent gondolunk mi magunkról, és olyan nagy hívőnek, meg hűséges tanítványnak gondoljuk sokszor magunkat, ha csak a mai napunkat megvizsgáljuk. Tudjuk azt, hogy hányszor futottunk el, hányszor maradtunk csendbe, amikor szólnunk kellett volna. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, és legelőször arra kérünk, hogy vezess el bennünket annak a fölismerésére, hogy te nélküled, a te óvó, őrző szereteted nélkül kiszolgáltatottak vagyunk, akiknek az önbizalma semmit sem ér. Segíts nekünk, hogy újra fölismerjük ezen az estén azt, hogy csak te melletted vagyunk biztonságban, és csak te vagy az, aki meg tudsz bennünket védeni, és meg tudsz bennünket erősíteni, aki meg tudod nyitni a mi szemünket, hogy a kísértés idején ne bukjunk el. Köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket imádkozni is. Megvalljuk azt is te előtted, hogy olyan sekélyes a mi ima életünk. Megvalljuk előtted azt, hogy olyan sokszor a saját akaratunkat akarjuk rád kényszeríteni. Bocsáss meg nekünk vakságunkat. Bocsáss meg nekünk azt, hogy még mindig nem hisszük, hogy te a jó akarunk vagy. És semmi nem történhetik meg velünk a te tudtod és akarásod nélkül. Úrunk, könyörülj, hogy abban lejjünk békességet, hogy te atyai szeretettel felügyeled a te népedet és a te nyájadat, és bennünket is, ha azok vagyunk. Taníts bennünket utainkat tere áthagyni, és egész életünket oda helyezni a te akarásod, a te jó szándékod biztonságába. Kérünk, hogy így taníts bennünket, életünket tovább élni a te dicsőségedre. Neveljél bennünket, mert rászorulunk, és vezessél bennünket, mert nélküled olyan gyámoltalanok vagyunk. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, és tégy velünk a te jó tetszésed szerint. Amen. Imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyertek, vegyünk áldást Istentől. Vigyázzatok és imádkozzatok. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.